örülök mindenkinek, akit látok, egy kicsit szomorú vagyok azok miatt, akiket elvesztettünk azóta, de a feltámadás dicső reménységében és az újra találkozás boldog reménységében nézünk mindig előre. És ez a kilátás teljes örömmel tölt el bennünket. Szeretném Isten igéjét olvasni Máté evangélium a 20. fejezetéből. A 20. fejezet első 16 versét. Jézus egy példázatát. Mert hasonlatos a mennyeknek országa a gazda emberhez, aki jó reggel kiment, hogy munkásokat fogadjon az ő szőlejébe. Megszerződvén pedig a munkásokkal napi 10 pénzben elküldte őket az ő szőlejébe. És kimenvén 3 óra tájban látott másokat, akik hivalkodván a piacon álltak. És mondta nekik, menjetek el ti is a szőlőbe, és ami igazságos, megadom nektek. Azok pedig elmentek. 6 és 9 óra tájban ismét kimenvén ugyanazonképpen cselekedett. 11 óra tájban is kimenvén talált másokat, akik hivalkodva álltak ott, és mondta nekik, miért álltok itt egész napon át hivalkodván? Mondták neki, mert senki sem fogadott meg minket. Mondta nekik, menjetek el ti is a szőlőbe, és ami igazságos, megkapjátok. Mikor pedig beesteledett, mondta a szőlőnek ura az ő vincelérének, hívd elő a munkásokat, és add ki nekik a bért, az utolsóktól kezdve mind az elsőkig. És jövén a 11 órások fejenként 10-10 pénzt vettek. Jöttek azután az elsők, azt gondolták, hogy ők több pénzt kapnak, de ők is 10-10 pénzt vettek fejenként. Amint pedig fölvették, zugolódtak a házigazda ellen, mondván, azok az utolsók, egyetlen óráig munkálkodtak, és egyenlőkké tetted azokat velünk, akik a napnak terhét és hőségét szenvedtük. Ő pedig felelvén mondta azok közül egynek, barátom, nem cselekszem igazságtalanul veled, ahogy nem 10 pénzben szerződtél-e meg velem. Vedd, ami a tiéd, és menj el. Én pedig ennek az utolsónak is annyit akarok adni, mint neked. Avagy nem szabad én nekem a magaméval azt tennem, amit akarok. Avagy a te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok. Ekképpen lesznek az utolsók elsők, és az elsők utolsók. Mert sokan vannak a hivatalosok, de kevesen a választottak. Kedves gyülekezet, mi történik ilyenkor, amikor elolvasunk egy példázatot? Sok minden, de én ezek közül egyet mondanék. Kamera állást választunk magunknak. Hőst választunk magunknak, akitől szemléljük a történéseket, akinek a szemével szemléljük a történéseket. Mondom, kamera állást választunk. És onnantól kezdve, hogy kiválasztjuk ezt a kameraállást, a történet többi szereplője ehhez a kameraálláshoz képest ítéltetik meg. Hát itt egész biztos vagyok, hogy a legtöbben, ha ugyan nem mindjájan, szerintem mindjájan, elhelyezkedtünk a 11 órás munkások kameraállásában, és innen szemléljük, és rossz alló fejcsóválással nyugtázzuk azoknak az elsőknek, ugye a Biblia így nevezi őket, hogy elsők, akik a nap hőségét és terhét szenvedték, azoknak a panaszát. Na de kérdezem én, hogy igazságosak vagyunk-e? Szeretnék egy próbát tenni. Tegyük fel, hogy elszegődünk valahová. Amúgy a munka ízlik, szeretjük, de egyszer csak fülünkbe jut, hogy a főnök ugyanarra a munkakörre felvett félállásban, negyedállásban is embereket. És ugyan egy jó főnök arról is megismerszik, hogy írtó nagy titokban tartja a fizetési papírokat, de hát azért csak kitudódik valahogy, nem minden bérszámfejtő tud titkot tartani. Szóval a teljes mi, akik teljes állásban vagyunk, egyszer csak meghalljuk, hogy a negyedállásban és a félállásban levők is ugyanakkor a bérben részesülnek. Hát erre már csak megnyúlik a szemöldökünk, már csak elkezdünk pislogni, és bármennyire szeretjük azt a munkakört, bármennyire szeretjük azt a munkahelyet, hazamegyünk, biztos, hogy azzal fogjuk kezdeni a jó estét után, hogy elkezdünk dohogni, hogy mit hallottunk. És lehet, hogy azzal folytatjuk, hogy azt mondjuk, hogy el kell gondolkodnunk a jövőnkről. El kell gondolkodnunk a munkáltatóhoz fűződő viszonyunkról. Egyszerűbben szólva, lehet, hogy én itt nem maradok. Mert ilyen igazságtalanságot, hát ezt az igazságtalanságot én nem hagyhatom szó nélkül. Nem ez az egyetlen ilyen példázat a Bibliában, ahol úgy érezzük, hogy legszívesebben elhelyeznénk a kameraállást valahol, mert hogy látjuk, hogy a Biblia kameraállása mi, megpróbáljuk mi is azt magunkévá tenni. De igazából, hogyha belegondolunk az valóságba, ha azonosulunk a történet körülményeivel, akkor rájövünk arra, hogy hát ez nem is olyan egyszerű. Vegyük csak a tékozó fiú példázatát. Elolvassuk a tékozó fiú példázatát, olyan, de olyan örömmel azonosítjuk azonnal magunkat a tékozó fiúval. És olyan enyhe rosszallással hallgatjuk és figyeljük annak a bácsnak a magatartását, aki nem nézte jó szemmel azt a tisztességet, amelyben az atya részesítette a fiút, az öccsét, a tékozó öccsét. De megint csak azt kell, hogy mondjam, hogy próbáljuk csak végig gondolni. Az öcsénk elment itthonról, magunkra hagyott bennünket a birtok gondjával. Persze vannak napszámosok, vannak béresek, vannak ház körül élő szolgák, de azért mégiscsak van a birtoknak egy gondja. Sokat mondó az a részlet is, hogy már sötétes este volt, már zajlott az ünnepség, amikor hazatér a tékozó bátyja, megcsapja a fülét a vigasság lármája. Hát miért ment olyan későn haza? Túlórázott. Meg kellett nyújtani a napot. Sok volt a dolog. Valószínűleg azért, mert ráháramlott olyan teher is és olyan gond is, ami nem háramlott volna rá, hogyha otthon maradt volna az öccse. Már most megint csak tegyük fel a kérdést, hogy nem tudjuk egy picit is magunkévá tenni a tékozó fiú bátyjának ezt a dohogását, ezt a zsémbelődését? Nem azt mondta ugyan, mint a 11 órás munkás, a szőlőmunkásokról szóló példázatban az első, hogy hát ezek biztos csókosok, valami különleges kegyeltek, valami protekciósok, ki tehette őket ide, vagy nem, itt arról van szó, hogy apropó, miről van szó a tékozó fiú példázatában? A tékozó fiú példázatában van egy különleges mozzanat, amire megmondom őszintén, ti már biztos régen felfigyeltetek, én nem olyan régen figyeltem fel úgy igazán. Az, hogy amikor megy haza a fiú, mármint a báty, és meghallja, megcsapja a fülét a lárma, akkor mit csinál? Megszaporázza a lépteit? Hogy megtudja, hogy mi történik? Nem. Mi történik? Mit csinál? Egy szolgát küld haza. A szimatolja már ki, hogy ugyan mi a helyzet? Mire van ez? Hogy ő neki leginkább az apjával szemben vannak ellenérzései, az apja eljárásaival szemben, az apja gondolkodásmódjával szemben vannak ellenérzései. És gyanúval szemlélte az apja dolgait, milyen érdekes, hogy ugyan ez a gondolkodásmód fészkelte bele magát az első szőlőmunkások fejébe is. Miért is mondta a példázatbeli gazda nekik, hogy avagy a te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok. Ezen múlik tehát, ezen az egyetlen mozzanaton múlik tehát az, hogy mi kivel tudunk azonosulni. De menjünk tovább. Még egy példázatra hadd utalja, csak még mindig annak az érzékeltetésére, hogy olyan könnyen kiválasztjuk magunknak a magunk hőseit, de ez egyáltalán nem olyan egyértelmű. Itt van a farizeus és a vámszedő imája. Lukács evangélium a 18. fejezetében. Ott is úgy érezzük, hogy olyan csúnya ez a farizeus, ezzel a öntelt imádsággal, a vámszedőnek a lenézésével, és mindjárt el is határozzuk ilyenkor, hogy hát természetes, hogy a mi nézőpontunk a vámszedő. Igen, bűnösök vagyunk, és itt van ez a farizeus, aki viszont elutasítja a kegyelmet, aki lenézi a többi embert, aki megveti a többi embert, csak rosszallással gondolhatunk rá. Én nekem meggyőződésem, hogy ha itt lennénk az életben, akkor azt mondanánk, hogy hát igen, ez a vámszedő, ez a problémás ember. A problémás ember. És azt mondanánk erre a farizeusra, hogy ez egy derék, kiváló, jó atyafi. Nem olyan könnyű így abból a távolságból, hogy már látjuk a példázat értékelését Jézus által. Ahogy látjuk, hogy maga Jézus hol helyezte el a kamerát. Ebből a távolságból könnyen ítélünk. De nagyon nehéz ugyanezt az ítéletet magunkévá tenni akkor, amikor itt az élő valóságban, a napi életben kell dolog és dolog között ítéletet tenni. Na de miután egy kicsit felkavarta magunkat azáltal, hogy határozzuk el azt, hogy tisztességgel végigjárjuk úgy ezt a példázatot, a szőlőmunkásokról szóló példázatot, ahogy az élet adná. Mondom, hazamegyünk és dohogunk és zsímbelődünk, és nem tudjuk hova tenni a főnöknek ezt az eljárását, hogy milyen igazságtalanul fizet. Hadd nyugtassalak meg benneteket azzal, hogy ez a világ legtermészetesebb dolga. Mármint a természetes embernek a legtermészetesebb gondolkodása, hogy teljesítmény alapon gondolkodik. Az elvégzett munka alapján gondolkodik. És hogyha valamit korrigálni kell, megint ez alapján jár el. Hogy ez mennyire természetes, hadd emlékeztesselek arra, hogy ez a természetes gondolkodásmód kerítette hatalmába Ádámot is és Évát is, amikor rájöttek arra, hogy eltávolodtak Istentől. Ők a saját munkájuk és teljesítményük alapján akarták ezt a helyzetet korrigálni. Ez a gondolkodásmód nyilvánult meg abban, hogy ők elkezdtek ruhát, fügefalevélből ruhát készíteni maguknak. Vagyis, ha valamit elrontottak, akkor azt majd ők helyrehozzák. teljesítményük alapján, a munkájuk, a cselekedeteik alapján kívánták ezt a rontást, ezt az elrontott kapcsolatot helyrehozni. Az a csodálatos, hogy a Biblia azt mondja, hogy igen, ez az emberi logika. És nem csak, hogy ez az emberi logika, de a világ is sok szempontból így működik. De Isten látja azt, hogy a bűn hatalma olyan erős, olyan masszív, hogy a bűn okozta kárt a lélekben nem lehet ezen logika alapján helyrehozni. Azt mondja az Úr ebben a példázatban, hogy ezt a problémát csak én tudom helyrehozni. Nagyon érdekesen nyer kifejezést ez az igazság ebben a példázatban. Tudnék abban, amikor megszólítja a munkások egy csoportját, és megkérdezi tőlük, hogy miért álltok itt egész nap hivalkodván. És azt mondják ezek, hogy mit mondtak? Hogy senki sem fogadott meg minket. Itt kezdődik a baj. Itt kezdődik a dráma, az ember drámája. Az ember drámája az, hogy mi annyira elveszettek vagyunk, hogy egy lépés sem tudnánk tenni, anélkül, hogy ne fogadna meg bennünket valaki. Hogy ne ragadna ki bennünket az élő Isten az elveszett állapotunkból. Azt hisszük, hogy bennünk megvan az erő, a képesség ahhoz, hogy helyrehozzuk azt, amit elrontottunk. De a példázat harsány szóval adja tudtunkra, hogy ember, az elveszettséged oly mélységes, hogyha én nem jöttem volna el érted, ha én nem fogadtalak volna fel. Sőt, hogy ez a dolognak a kulcsa, a nyitja, hogy én vagyok a hívó, én vagyok az, aki kiválasztottalak benneteket. Én vagyok a felfogadó. Az Efézusi levél első fejezetében, a harmadik fejezetében, de szinte minden apostoli levélben valamiért szóhoz jut az a csodálatos gondolat, hogy Isten örök időktől fogva kiválasztott minket. Hogy Isten elhatározta, elvégezte magában, hogy ismét egybeszerkezt magának mindeneket Krisztusban. Mert itt kezdődik a mi elveszettségünk, hogy mi egy lépést nem tudnánk ennek érdekében tenni. Ha nem tudatosítanánk időről időre azt, hogy Urunk, mi mennyire elveszettek lennénk, mennyire képtelenek bármely jóra, akkor milyen gondolkodásmód kezdi befészkelni magát a gondolatainkba? Az a gondolkodásmód, hogy én letettem ezt meg azt az asztalra, megcselekedtem azt, hűséges vagyok ebben, hűséges vagyok amabban, kérem a jutalmam. Nehogy azt higgyük, hogy azzal, hogy mi névleg valljuk és hisszük azt, hogy hitáltal igazolunk meg, és hogy Krisztus igazít meg bennünket, hogy ezzel elintézetnek vélhetjük a dolgunkat, és onnantól kezdve Sátán végleg lemond rólunk, mert azt mondja, hogy hát mi ezek elhatározták, hogy hitáltal igazolnak meg. Nem adta fel Sátán. Kigondol ezer és ezer utat, kigondol ezer és ezer fortét annak érdekében, hogy befészkeltesse magát, befészkelje a gondolatainkba azt a gondolatot, hogy nekünk bármi is jár. Hogy nekünk bármi is jár érdem szerint. És hogy a mi cselekedeteink üt szerző érdemmel bírnak. Annyira hálás vagyok azért a mennyei atyának, hogy most ebben a mai vagy eheti szombatiskolában olyan széles teret kapott ez a gondolat, de tényleg hadd tegyen fel a kérdést, vagy tényleg tegyük fel magunknak a kérdést. Tényleg hisszük és valljuk, és tényleg elfogadjuk, hogy nincs az a hűségünk a szombattartásban. Nincs az az igazságunk abban, ahogy elkülönülünk a világban. Hogy nincs abban semmi, ami hozzátesz az üdvösségünkhöz. Elhisszük ezt? Honnan származik a mi üdvösségünk? Nem abból, amit mi adtunk Istennek, nem abból, ahogy mi engedelmeskedünk, hanem miből? Abból, amit ő adott nekünk. Amit ő szerzett meg nekünk a kereszten. Ha ezt nem tudatosítjuk rendszeresen, naponta, Uram, nekem semmi érdemem nincs. Én semmit nem teszek hozzá ahhoz, amit te már megadtál nekem öröktől fogva. Minden jó, ami bennem van, az te vagy. Minden jó, amit cselekszem, az te cselekszel bennem. És ezzel csak az teljesedik ki, annak a gyümölcseit tapasztalom, annak az üdvösségnek a gyümölcseit, amit te a kereszten megszereztél számomra. Mihely szem előtt évesztjük ezt, onnantól fogva azonnal a cselekedetek általi megigazulás ilyen, olyan, amolyan fortéjai kezdik befészkelni magunkat a fejünkbe. Vegyük csak ezt a példát. Aki például szerződés szerint, az első szőlőmunkásoknak azt mondta az Úr, hogy hát ha ti így gondolkodtok, akkor azt mondom, hogy jó, itt van, amiben megszerződtünk. Vannak azok, akik a szerződés kedvéért, akik a fizetség kedvéért szegődnek el. Itt burkoltan arra utal Jézus ebben a példázatban, hogy igen, azok, akik szerződés szerint a bérért szegődnek el, azok óhatatlanul mindig a saját teljesítményükkel kérkednek. Mit gondoltok, testvérek, mi lesz ennek a következménye? Én nagyon egyszerű példával szeretném szemléltetni. Megint csak térünk vissza arra a munkahelyre, ahol az előbb egy rövid időre bekukkantottunk, ahol ugye mi is beleképzeltük magunkat annak az embernek a helyébe, aki szembesül azzal, hogy ő ugyanakkor a bérben részesül, mint a negyed és félállásban levő dolgozók ugyanabban a munkakörben. És képzeljük el azt, hogy valaki megkap egy munkaköri leírást, és megkapja hozzá a bérajánlatot. És egyszer csak azt mondja neki a munkaadó, hogy én annyira szeretném, hogyha megcsinálnád ezt és ezt a munkát, mondjuk a munkaidő lejárta után, egy órával még. Mi szokott lenni ilyenkor a válasz? Ez nincsen benne a fizetésemben. Már ledolgoztam a munkaidőmet. Megjegyzem, egy munkahelyen akár jogos is lehet ez, még munkaügyi problém per is lehet abból, hogy mit tudom, olyankor ér a baleset, amikor munkaköri leírásban nem szereplő tevékenységet végzek. Vagy még probléma is lehet abból, hogy bérezés nélkül túlórázom. De gondolj csak még egyszer végig, hogy akkor, amikor valakinek a szájából elhangzik ez a mondat, hogy ez nincsen benne a fizetésemben, ez a főnöknek mit üzen? Jézus kétféle szolgát különböztetett meg, a jó pásztorát és a bérest. Igen, erre az ember, akinek a száját elhagyja ez a mondat, hogy ez nincsen benne a fizetésemben, ez béres lelkületre val. nem szívügye az, amit csinál, sőt, valószínűleg nem is szereti, amit csinál. Ő tényleg csak teljesítmény és bér ellentételezésben tud gondolkodni, és valószínűleg nem is szereti a munkaadóját, sem nem érzi magáénak a cég érdekeit. Kedves gyülekezet, hogy van ez a lelki életben? Nekem ez a példázat segített beazonosítani azt, ami, bocsánat, mielőtt bárki azt gondolna, hogy másról beszélek, X testvérről, Y testvérről. Nem, szeretném előre bocsánat, én magamról beszélek. Hogy hogy volt az, hogy amikor hazamentem szombaton, akkor azt mondtam, hogy hú, de fáradt vagyok. Most meg kéne nézni valamit a tévében, pihenésképpen. Mi is ez ilyenkor, hogy pihenjük ki, annyit vallásoskodtunk ma, hogy ezt most ki kell pihenni? Annyira elgyötört bennünket a sok mély és szent dolog, hogy most az Úr most már látja, hogy én már eleget tettem neki, már megvolt a szombat, túl vagyunk rajta, átestünk rajta. Most a munkaidő lejárt, és most hadd éljem azt, amit én akarok magamnak élni. Hadd éljek egy kicsit úgy, ahogy nekem jó. Jár nekem ez a pihenés. Ugye, mint az a... ismerjük azt a... Ez most jár nekem. Annyit dolgoztam, hogy ez most már jár nekem. Jár nekem ez a korsó sör. Jár nekem, mert kidolgoztam magam. Kedves testvérek, ez a példázat azonosítja be nekünk azt, hogy onnantól kezdve, hogy a teljesítmény alapú gondolkodás veszi át a helyét, a kegyelem alapú gondolkodás helyett. Onnantól kezdve állítjuk be a munkaidőnket is az Úrnak. És mondjuk azt, hogy most ennyi jár az Úrnak, de lejárt a munkaidő, most jön az, amit magunknak akarunk. A szabadidő, a 8 óra munka után a 8 óra szórakozás. Döbbenetes. Döbbenetes. Holott, ha megértettük azt, hogy Krisztus mindent nekünk adott, és nem arról van szó, hogy mi mit cselekszünk, hanem arról, hogy ő mit cselekedett értünk. Minden nekünk adott. Hogyan mi hithetjük el az ebben való hitet? Azáltal, ha megállunk a kereszt alatt. 28 éve annak, hogy találkoztam Ellen Goodwight Jézus élete című könyvében ezzel a mondattal, hogy töltsünk el naponta egy órát a kereszt alatt. És megvallom nektek őszintén, hogy ezt nem mindig értettem, hogy ezt hogy kell. Sőt, általában nem nagyon értettem, hogy ezt hogy kell. Persze, sejtettem, voltak róla sejtelmeim, de nemrégen olvastam, illetve nem csak úgy olvastam egy könyvet, hanem dolgoztam rajta a kiadásán, amelyben volt egy mondat, ami segített ráérezni a lényegére. És ugyan úgy igaz a dolog, hogy az ember semmit sem ismer úgy, amint ismernie kell, de mégis azt Isten iránti hálával elmerem mondani, hogy talán tapasztalatot is szereztem róla, és kezdem megérteni, hogy mire gondol Ellen White ezzel a mondattal. Tehát azt teszi ez a könyv hozzá, hogy ez annyit jelent, hogy akkor, amikor imádkozunk, vonuljunk ki egészen, mi magunk. Vonuljanak ki a problémáink, hogy nekünk aznap milyen szükségleteink vannak, hogy nekünk milyen problémáink vannak, hogy mi milyenek vagyunk, hogy az Úr segítsen bennünket abban, hogy jobbak legyünk, hogy megigazuljunk, hogy megtisztuljunk. Nem. Megállni a kereszt alatt annyit jelent, mint egyedül arra összpontosítani, hogy Jézus Krisztus örök időktől fogva mit határozott el, mit végzett el értünk, hogy lejött e világba, ebbe az ellenséges világba, ott hagyott minket, ott hagyott mindent, miértünk, ott hagyta az angyalok szeretetét, azt a dicsőséget, amely körülvette őt, hogy eljöjjön abba a világba, amelyben bántalmaztuk, gyűlöltük és megfeszítettük őt, hogy csak erről a szeretetről elmélkedjünk. Magunkat kivéve ebből a képből, kitolva. És akkor, amikor ez a szeretet, amikor ezt a szeretetet szemléljük, ez az a szeretet az, ami elvégez bennünk olyan munkát, ami úgy megszólít, hogy utána azt mondjuk, hogy élek pedig többé nem én. Csak ez a szeretet, ennek a szeretetnek a szemlélése indíthat el bennünk olyan munkát, és cserélheti le azt a teljesítmény alapú gondolkodást, amely alamuszi módon helyét követeli, hogy valósággá lehet Isten megigazító munkája az életünkben, és a Szentlélek megszentelő munkája az életünkben. Egészen bizonyos vagyok abban, hogy ennek a kegyelemnek a szemlélése az, ami újjá teremthet bennünket. Ez a mai nap egy kicsit összefüggő nap. A délutáni órában szeretnénk majd arról szólni, hogy akkor, amikor Krisztus ingyen kegyelmének, Krisztus ingyen üdvözítő kegyelmének a megértése elmélyül bennünk, annak óriási következményei vannak. Istennek legyen hála az egész szolgálatunkban, a gyülekezeti életben és a missziómban. Erről szeretném majd délután szólni, de engedjétek meg, hogy arról szóljak, hogy itt most a délelőtti óra befejezéseképpen, hogy ennek a kegyelem, tehát a kegyelemből való élésnek csodálatos következményei vannak az emberekkel való viszonyunkban is. Mire gondolok? Mi eszméletlen energiákat fektetünk abba, hogy házasságokat mentsünk, hogy emberi kapcsolatokat mentsünk, házasságmentő terápia, párterápia, mentálhigiénés foglalkozások, és akármit mondok, ezek után ezzel ne azt érezzétek, hogy én erről bárkit is le akarok beszélni, vagy hogy ennek a munkának a jelentőségét bármikor is le akarnám kicsinyelni. De ennek ellenére abban az egyben biztos vagyok, hogy akkor, amikor embereknek problémáik támadnak egymással, és nagyon sok ilyenről tudunk, meg tavasztalunk a saját életünkben, amikor az embereknek problémáik támadnak egymással, az általában azért van, mert nem álltak meg a kereszt alatt. Mert nem álltunk meg a kereszt alatt. Ilyenkor tudjátok, hogy milyen gondolkodásmód kezd kavarogni az emberekben? Az, ami itt az első szőlőmunkásokban is, hogy mit kezdenek csinálni. Elkezdik összehasonlítgatni magukat a másikkal. És a saját jobb, a saját igazabb, a saját szentebb voltukkal kérkednek. És azt mondják, hogy hát nem vagyunk jók, mi is kegyelemben állunk, de hát azért mi. De hát azért ők. Egy olyan tanítást telepszik meg bennünk, ami legjobb hitem szerint egyébként az ördög tanítása. Ezt a tanítást én úgy fogalmaztam meg, hogy a mások bűnei általi megigazulás. Szörnyen ördög tan egyébként. Vannak csalhatatlan jelei. Vannak csalhatatlan jelzései annak, hogy a mások bűnei által megigazul. Például a családi vitákban a következő kezdetű mondat, de te is. Ismerjük ezt a mondatot? A de te is kezdetű mondatok. Mire utal ez? hogy már hasonlítgatjuk egymást. És mi már jobb, már mi a mások bűneivel takarózunk. A másik hibáival takarózunk. A másik hibáival keresünk mentséget magunknak. Nagyon csúnya dolog. Illetve persze, hogy elítéljük, de miből fakad ez? Abból fakad, hogy nem látjuk azt, hogy Krisztus mit tett értünk, hogy mi is kegyelemből állunk. És ilyenkor kezdünk el vitatkozni, ilyenkor kezdjük el mentegetni magunkat. A Bibliában van egy csodálatos, szép kép arról, hogy milyen az, amikor valaki a kegyelemben áll. Zakariás könyve 3. fejezetében az a csodálatos látomás arról, hogy Józsua főpapra ráhányja Sátán a vétkeit. És azt mondja a Biblia, hogy de Józsua csak ott áll. Ott állt az angyal előtt. Mit jelent ez? Nem kezdett el védekezni. Nem kezdte el megvédeni magát. Azt mondta, hogy az én védőgyvédem a megváltó Jézus Krisztus. És ő tud egyedül jót állni, értem. Nem olyan régen fejeztük be a Jobb könyvéről szóló tanulmányt, és hát volt időnk gondolkodni azon, hogy miből is támadt itt a kalamajka Jobb és a barátok között. És noha a Jobb és a barátai eljárása meg a hozzáállása között természetesen óriási különbség van, de azért szögezzük le. Jobb is nagyot hibázott. Mivel? Hogy elkezdte védeni magát. Igen. Azzal hibázott, hogy elkezdte védeni magát. Amikor a barátok elkezdték mondani a dolgaikat, hogy ez, meg az lehet, meg itt, bizonyára kellett volna, szerintetek, mikor járt volna a legjobban? Mikor járt volna szerintetek legjobban? Szerintem akkor, ha egy szót se szól, ha rábízza a védőügyvédjére. Onnantól kezdve, hogy elkezdjük védeni magunkat, védeni a dolgainkat, befeszíteni, meg érvelni. Onnantól kezdve majdnem, hogy vesztett ügyünk van. És nagyon nagy veszélybe sodorjuk magunkat. És sérül is a szívünk, a lelkünk. Az előbb említettem ezt a könyvet, Bill Liversnek a Győzelmet adó Krisztusról című könyvét. Van abban egy megdöbbentő történet arról, hogy a megbocsátás, vagyis az, amikor a kegyelemben állunk, és egyes egyedül arra tekintünk, hogy Jézus bennünket hogyan emelt fel bűnös állapotunkból, hogy annak milyen gyógyító ereje tud lenni. Szemben azzal, amikor a de te is kezdetű mondatok sorjáznak. Abba mi is belebetegszünk. Elmond egy történetet, egy kicsit sokkoló ez a történet, de remélem, hogy a vége az kárpótol bennünket mindenért. Ebben a történetben arról van szó, hogy prédikált valahol a kegyelemről, a gyógyító, az üdvözítő kegyelemről, amikor a sorok között egyszer csak felállt egy férfi, és döbbenetes vallomást tett, azzal kezdte, hogy az, amit én most el fog mondani, annak következményeképpen ki kell, hogy hívják a rendőrt, a rendőrséget, és valószínűleg hosszú évekre börtönbe kerül. Azt vallotta be, hogy hosszú éveken, vagy nem hosszú éveken keresztül egy ideig molesztált egy kiskorú lányt. És azt is elmondta, hogy az a kiskorú lány a szüleivel együtt itt van, szintén a gyülekezetben. És ki is derült, hogy kikről van szó, és miközben bevallotta, azt mondja, nem tudja ezt tovább magában tartani, és tudja, hogy neki ezért vállalni kell a következményeket, csak és nem is várja el azt, hogy megbocsássák neki. De ő imádkozik Krisztus megbocsátásáért. És akkor döbben csend, és akkor a sértett fiatal hölgynek a szülei felálltak, rövid szünet után, nem tudom mennyi szünet után felálltak, oda mentek a bűnbánóhoz, és átkarolták a nyakát, és biztosították őt a megbocsátásukról. Mondja a szerző is, hogy nem tudja, hogy képes lett volna erre, neki is vannak lányai. De utána elment ezekhez a szülőkhöz, és megkérdezte tőlük, hogy hogyan voltatok képesek erre. Ez volt a válaszuk, hogy Krisztus annyi mindent megbocsátott nekünk. Mindent megbocsátott a bűnös életünket, és nekünk adta az üdvösség ajándékát. Kik vagyunk mi, hogy ezt megtagadjuk másoktól? Egyetlen mondatot mondok még nekik, hogy tudjátok, azzal, hogy ezt kimondtátok, és így gondoljátok, a lányatoknak is a lehető legtöbbet segítettétek. A lányatoknak abban, hogy a lehető legjobban felgyógyuljon a sérüléseiből. Hány és hány embert látunk, akik sérelmeket ápolnak, haragot ápolnak a világgal szemben, mert az emberek ezt csinálták velük, amazt csinálták velük, és sokszor a környezete is rá segít azzal, hogy sajnálják úgymond őket. Holott Krisztus kegyelme arra tanít bennünket, hogy ha megbocsátás, ha azt először is azt megértjük, hogy Krisztus mit bocsátott meg nekünk, akkor felszabadulunk arra, hogy a sérelmek ápolása helyett, a harag ápolása, ami megmérgez bennünket, elviselhetetlenné tesz bennünket, ezek ápolása helyett kinyíljunk a szeretetre, és teljes szívünkből szolgáljuk őt. Nem éricskélve azt, hogy Isten ezt és ezt megengedte az életünkben, hát akkor most örüljön neki, hogy egyáltalán. Hanem látjuk, sokkal inkább látjuk azt, hogy ő mit adott nekünk, és szabaddá válunk arra a szeretetre, amely gyógyít, amely felépít, amely segít abban, hogy a lehető legteljesebb életet éljük ebben az életben. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus Jézus, amely életet eddig testben éltem, az Isten fiában való hitben éltem. Mit értettünk meg? Nem a mi cselekedeteink számítanak. Az számít, amit Krisztus tett értünk. Nem a mi teljesítményünk. A mi teljesítményünk semmit nem tesz hozzá a mi üdvösségünk, az, amit Isten Jézus Krisztusban örök időtől fogva megszerzett nekünk, és be is teljesített a kereszten. És amit mi cselekszünk, az csupán ennek az üdvözítő kegyelemnek a gyümölcsei lehetnek. Azt nem látjuk, hogy milyen elkeseredett küzdelmeket folytat Sátán az ellenkező gondolkodásmódért. Azért, hogy azzal foglalkozunk, hogy nekünk mit kell cselekednünk. Tudjátok, a pápai tanításoknak van még egy olyan vonatkozása is. Szerintem egyébként túlságosan elnézők vagyunk, és azt hiszük, hogy most ma nincs akkora baj a vallási világban, mint mondjuk Luther világában, pedig ma ugyanúgy ott van ez egy katolikus hittankönyvben, hogy akkor, amikor mi valami jót cselekszünk, akkor ezzel mi Istent mintegy megindítjuk arra, hogy a kegyelmét közölje velünk. Nem tudom, hogy megdöbbentek ezen a mondaton. Hogy Isten mi meg kell téríteni szinte. Amikor azt hisszük, hogy mi azzal, hogy elhagyjuk ezt, vagy azt, vagy amazt, hogy ezzel Istent jobbkedvre hangoljuk magunk iránt. Hogy ezzel majd kegyelmesebb lesz. Igen, ez a pápai gondolkodásmód fészkelte be magát. Ez nagyon súlyos dolog. hogy Isten meg kellene indítani arra, hogy szeressen jobban bennünket, meg közölje a kegyelmét jobban velünk? Meg kell téríteni Istent nekünk? Húha, nagyon nagy munka lehet ez. Adja a jó Atya azt, hogy mindig tudjunk örvendezni Krisztus feltétel nélküli szeretetében. És hogy egyes egyedül ezt engedjük be. Ennek ezt bocsássuk be. Ennek nyissunk ajtót. És egyedül és egyedül ebben lássuk a mi megmentésünket. Amen.